az Újvidéki Rádió. Mozaik.
Köszöntöm Önöket itt az Újvidéki Rádió délelőtti magazin műsorában. Én Filip Sebesi Bianka vagyok. Mai adásunk első órájának vendége Huszár József, sporthorgász, újságíró. Doroszlón a Mosztonga partján nőtt fel, ott, ahol fiatalságának legszebb emlékei születtek. Egy olyan környezetben, ahol a természet még gyermekként tanít, ahol a víz illata, a nádas susogása és a partmenti csend örökre beleig az ember lelkébe. Szó lesz arról, hogyan szeretett bele a horgászatba, hogyan tanulta ki a víz olvasását, a halak szokásait. Megosztja velünk fiatalkori kalandjait, azokat a történeteket, amelyek egyszerre voltak izgalmasak, tanulságosak és persze néha veszélyesek is, mert hát a víz mellett soha nem múlik el eseménytelenül az idő. Aztán beszélgetünk majd arról is, hová vezetett József útja később. Hogyan formálódott az élete, hogyan tudta megőrizni és ápolni a horgászat iránti szeretetét. Azt a kötődést, amely évtizedeken át végig kísérte. Bár vendégünk újságíróként is hosszú pályát tudhat maga mögött, hiszen dolgozott egyebek mellett a Magyar Szó szerkesztőségében a Hét Napnál, ahogy a Családi Kör munkatársaként is, ma mégsem a sajtóról beszélgetünk. Most a víz lesz a főszereplő, a horgászat, a természet, és az azokhoz fűződő, soha meg nem fakuló élmények. Tartsanak velünk ebben a nosztalgikus történetekkel teli utazásban, amely visszavíz bennünket Doroszló csendjébe, a Mosztonga partjára. A felvételt Miklós Csongor készítette.
Mindkét jó barát. érte jött a halál.
Közhelyesen úgy is kezdhetném, hogy Húsvár Zsolfát nem kell bemutatni a vajdaságiaknak, hiszen sokat publikált, és a természet és a vizek barátai valószínűleg sokan személyesen is ismerik, de azért mégis úgy jövik, hogy Húsvár Józseftől kérjek egy kis bemutatkozást most itt az Újvidéki Rádió számára. Szabadka környék, itteni születésű?
Hát szerencsére nem.
Miért szerencsére?
Azért, mert olyan helyen születtem, ahol Tüskevárhoz hasonló környezetben nevelkedtem. A legszebb éveim tulajdonképpen azok voltak. Doroszlón a Mostonga partján születtem, ott volt a szülőházam, és a kertünk végébe kezdődött a Mostonga tulajdonképpen. Az a mocsárvilág, ami Bezdánnál eredt, végigment azon a környéken, és Palánkánál ömlött ismét a Dunába.
És a Mostonga is szabadabb volt, úgymond.
A Mostonga az egy nagyon képlékeny mocsárvidék volt, ugye szárazabb időkben kevesebb víz volt benne, átjárható sok szigettel, sekély vízzel, nagy vizeknél viszont bejött a kertünk alá. Volt egy része a kertünknek, amit jóval utána kaptunk meg, mert végérvényesen ugye kiszáradt az a mocsár, és hát ott nőttem föl. Akkor még minden házban volt legalább egy gyerek, tehát nagy pajtás sereggel ott töltöttük a szabadidőnket, meg néha nem is a szabadat, hanem tanulás helyett is ott voltunk. Manapság valószínű, hogy a szülők nem is engednék le úgy a gyerekeiket ilyen vadvidékre. Tehát
az akkor az vadvidék volt most így utólag?
Teljesen rejtett szigetekkel, amiket mi találtunk, tehát pontosan, ahogy a Tüskevárban Fekete István megírta azt a vidéket, ez olyan vidék volt.
De hát a szülők úgy voltak vele, hogyha baj éri, akkor majd szólnak.
Akkor, ha vízbe fulladsz, haza ne gyere, mert akkor megverünk. És tehát így működött a dolog. Magam is csodálkoztam sokszor, hogy elengedtek olyan helyekre, meg 6 éves koromban éjszakai horgászatra például. Csónakkal, hogy elmentünk valahol. Szomszédom.
De valahogy akkor azért tudtak magukra vigyázni, ösztönösen volt.
Hát rengeteg szerencsével jöttük túl. Volt nagyon sok olyan helyzet, amikor ilyen halál közeli élmények voltak. Ott volt az egyik vadásznak a csónakja kikötve a kertünk alatt, mert a nagy erdő a másik felén volt a mocsárnak, és hogy ne menjenek körül, akkor azon keresztül mentek a Vörös Jóska bácsinak a csónakja, ami inkább lyukas volt, mint nem, tehát mindig jócskán volt bele víz, és akkor mi elindultunk nagy víznél is, akkor kiderült, hogy már félig van a csónak, szapolyunk nem volt, amivel dobáltuk ki, hanem marokkal, meg kalappal, meg ami nálunk volt, hogy valahogy átérünk. Későbbiek folyamán is volt ilyen eset, de hát amikor éjszaka belefeküdtünk a kocsivágásba, és jöttek a halőrök, csippel, mink meg körözbe feküdtünk az úton, úgyhogy felébredtem, és a barátomat félerántottam, és elmentek, nem is tudták, hogy be voltunk pokrocca takaródva. Tehát ezek ilyen, ott 6 éves korom tájékán akkor kezdtem el horgászni, és...
De tanult valakitől, vagy csak úgy szüleid?
3 éves koromban elváltak a szüleim, apám ismeretlen irányba távozott, és a padláson megtaláltam a táskáját, ilyen dunai horgászt utcán, mert Hócságon dolgozott, és valahol Gombos környékére járt horgászni, tehát mi nagy horgok, vastag zsinek. És nem tudom, hogy az miatt, de én attól az első pillanattól horgász lettem, mégpedig autodidakta. Tehát saját magam készítettem olyan picin a dolgaimat, gombostűhajlítás, sejemzsinór, libatol, meg hát ezek a dolgok. Hát akik horgásztak, tehát úgy kellett ellesnem, nem volt tanítom, az nem volt sose. És hát úgy kezdtem a horgászatot, aztán...
Emlékszik, hogy mi volt, amit fogott esetleg az első?
Persze, természetesen. Ami ott volt, azok vörösszárnyú keszegek voltak, és napkár. Ezen fölül mást akkor ott mi nem foghattunk. télen lehetett csukát fogni, de az a fölnőtteknek a kategóriája volt, körülött télére kis halat valahova elvermelni, tavacskákba, hogy csalihoz jussanak, meg hát az a felszerelés, az már komolyabb felszerelés volt. Gyakorló horgász az lehet, hogy egy volt a faluban, mert szégyen volt a horgászat, az a munkakerülőknek a sportja volt, illetve nem is sportja, hanem időtöltése. Az öreg János bácsit láttam, aki tulajdonképpen hozzátartozott a tájhoz, az bele volt nőve abban a környezetben. Ha nem ült ott, akkor valamilyen hiányérzetem volt. Mindig ott ült, a családja levezette, aztán este fölvezették az öreget, ő ott ült egész nap. És volt még egy Misa bácsi nevezető, aki Apatinban, kosárfonóban dolgozott, és az nagy hódolója volt a horgásportnak, később elment Németországba, nagyon sajnálta, készült haza, hogy nyugdíjas korában majd horgászik, és tulajdonképpen egy-két nappal nyugdíjban menet előtt meghalt. Ő volt az, akitől el lehetett lesni a későbbiek folyamán a horgászatot. Nagy változások történtek akkor az életemben, mert tulajdonképpen az Vajdaságnak a katasztrófája volt különben. Tiszta jó indulatból, hogy megépítették a DTD csatornarendszert. Ugye a cél az volt, hogy elvezessék a talajvizeket. Hát sikerült. Doroszlón több tó volt, volt halastó is. A mi házunk, tehát az anyám háza alatt volt egy úgynevezett gödrök, az bányató. Ugye a nagyapámik háza alatt volt a mostonga. Megépült 62 tájékán a DTD. Az egy 8 méter mély, 20 méter, 21-22 méter széles csatorna volt, és azt jelentette, hogy automatikusan azzal 8 méterre a talajvizeket levitték. Minden, ami attól sekélyebb volt, az kiszáradt. Többek között a Doroszlón az ásott kutak. A mi kutunk 8 méteres volt, az első évben kiszáradt, a szomszédéki 12 volt, az még 2-3 évig még működött. De addig bizonyos részein a falunak lehetett a kútból merni a vizet. Akkor volt a talajvíz.
Zárójelben tiszta volt.
Hát tiszta volt, mert nem volt semmilyen ipar, egyedül a mezőgazdasági, tehát a csurgalékvizek, de mivel akkor a medre olyan volt a mostongának, és az műveletlen volt, tehát mező volt, legelő volt, az állatokat hajtották ki, tehát az őshonos növények ott megteremtek, és védve volt a víz a műtrágyáktól, meg a herbicidektől. De hát növényvédőket annak idején nem is nagyon használt.
Mondhatjuk, hogy jó 60 évvel ezelőtt még mondjuk iható kúti víz volt Doroszlón.
De csak kizárólag onnan. Tehát amikor kiszárodtak a kutak, akkor bevezették ezeket a víz szövetkezeteket, közösségeket, furtak ártézi kutakat, és az a sárga büdös víz jött belőle.
Közben, ahogy múltak az évek, magának még mindig a saját gyártású pecabotjai voltak?
Na most az történt, hogy nyugdíjba ment egy nagybátyám, aki Hócságon dolgozott, és azok oda költöztek a faluba, és a mi kertünkön keresztül járt le a csatornára horgászni. Neki volt három gyönyörű bambuszbotja, tengerinád, amit gyertyával lehetett kiegyenesíteni, szépen belakkozni, drótvezető gyűrűket hajtogattak rá, volt zsinortároló is, tehát messzebbre lehetett bedobni, mint a bot hossza volt. És neki három olyan botja volt, és nálunk tárolta őket. Hát nem bírtam ki, egy hétvégén szokott ő lejárni, én hét közben egyszer elemeltem és lementem vele, de hát nem jól éreztem magamat, bűntudatom volt. Azzal horgáztam, és aztán szépen vissza is raktam, de ő észrevette, de nem szólt semmit. Én hirtelen megbetegedett, és halálos ágyán hivatott az ángyammal, elmentem, és ott elsuttogta, hogy rám hagyja a botokat. Tehát ezek voltak az első saját horgászbotjaim.
Akkor hány éves lehetett?
Hát ilyen hetedikes körül voltam, tehát 13-14 éves lehettem, azok voltak a saját első ilyen botjaim. Most az első profi botomat azt a torna tanáromtól kaptam, illetve nagyon jutányos áron megvehettük. Tudta, hogy szeretek horgászni, és a feleségem német volt, német származású, és ők jártak Németországba, és fölkínált egy dam üvegbotot, ilyen két méteres sárga dam üvegbotot, és egy Shakespeare orsót, még nem görgőkkel, hanem csak drót fölkapó karra, és hát az volt az első ilyen botom. amit a tiszta szobába őrizgettem, nem mertem vele horgászni, menni akkor a tiszteletbe tartottam.
Shakespeare orsokról még én is hallottam, aki nem vagyok horgász. Akkor az nem volt kis dolog.
Ez volt akkor azok az üvegbotok, és amik mondjuk 100 évig vagy örökösek, tehát az nem öregedett el, az, tehát acél rúd epoxiddal volt bevonva, és törhetetlen volt tulajdonképpen. Az orsok, hát az, mivel nem, mondom, nem görgős volt a zsinór szedője, hanem csak az a drótkampó, az mindegy, hogy miből volt, milyen erős fémből, vagy mivel vonták be, az egy idő után az kikopott, és akkor lett rajta egy vájat, amiben aztán beszorul, és én egy is tönkreteszi. Tehát azt az egy kampot lehetett cserélni, biztos Németországban lehetett hozzávenni, mert az cserélhető alkatrész volt rajta. Azzal fogtam életem legnagyobb pontját, vagy halált egyáltalán a csatornába, amikor már rászántam magam, hogy azzal horgászok. Szerencsére arra akadt rá, nem ezekre a tákolt botokra, egy ilyen 5-6 kilós nyúlkaponcs főtt krumpli csalira.
Főtt krumpli.
A nagyanyám még, amikor a kertbe összeszedték a krumplit, ugye a nagyokat, azt mentek konyhai használatra, az apró bakból pedig a disznóknak, a sertéseknek készítettek moslékot, darával összekevert főtt krumplit, azokat a pici kis golyókat megfőzték, és azt darával, főleg korpával összekeverték, és azzal táplálták a sertéseket. Na, én abból kivettem egy pár ilyen kis galacsint, és azt tettem rá, saját ötlettől vezérelve, sokáig, mivel akkor még se fényképezőgépem, se mód arra nem volt, hogy prepaláljam, a legnagyobb szálkáját őrizgettem.
Olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Belátom, így igaz, én nem lettem komoly, úgy, mint más emberek. Bolondosnak tűnő furcsa dolgaim, rossz szemmel nézik oly sokan. De tudom a szívük mélyét, ők is szeretnék, és megtennék boldogan. Bár mondják, múlnak a gyermek évek, nincs vissza úr, új mesék nem várnak reált. Van mégis csillagfény, gyermekünk álmodja tovább. mondja tovább.
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió délelőtti magazinműsorának első óráját hallgatják, melynek vendége Húsvár József, sporthorgász, újságíró. Vele folytatjuk most a beszélgetést.
Hát egy 5-6 kilós nyurgát azért nem is egyszerű kifogni.
Na most nagyon egyszerű a dolog, mert ugye merítőszálkom sem nem volt olyan, amilyen kellett volna. A másik pedig nem volt szakszerűen a zsinek föltekerve, tehát nem feszített állapotban tekertem fel a zsineget, hanem szabadon futva. És laza volt az orsón a zsineg. És amikor ez megrántott, ez a nagy hal, akkor ilyen nagy csomóba lejött a zsineg, és a középtájon, ahol már apróbbak voltak a karikák, az megakadt. És onnan kezdve tulajdonképpen kézzel ilyen húz meg ereszbe módon fárasztottam ki azt a pontyot, és megint itt a szerencsefaktor közbelépett a szembelevő pajtársam, egy 2 évvel fiatalabb a Lajcsika, az talán halnak született. Az reggeltől estig a csatornába úszkált a mély részen, már egész kiskorától, és akkor is ott úszkálgatott, és akkor látta, hogy szenvedek, és kijött, és a víz felől ölbe kapva a halat tulajdonképpen partra tette. Egy műanyag zsákot vittem mindig magammal, első esetén azt a csukjásra hajtva a fejemre tettem, és akkor nem áztam. No, abba tettem a halat, átlossan ki volt a farka az 50 kilós műtrágyás zsákból. Egy nyurga pocska volt.
Akkor az szép hal.
Szép, meg borzasztóan erős, ugye.
Így haladt a horgászkarrier, akkor ekkora már azért belejött egy kicsit, úgy látszik.
Na most nagy törés volt az életemben természetesen, amikor ugye 15 éves koromban, szeptemberben elbocsúztam a csatornától. Olyan fiatalon éreztem, hogy tulajdonképpen az életem legszebb részének vége. Egy nappal mielőtt elutaztam, lementem a csatornapartra, végig sétáltam, elbocsúztam minden bozótól, minden nátszától, minden nyírfától, nyárfától, mindent, amit tudtam pontosan, hogy hol van, mióta van ott, mi a története neki. És hát onnan kezdve csak szabadságokon, cünidőbe, akkor jártam haza.
Akkor elköltöztek?
Nem elköltöztünk, hanem eljöttem Szabadkára középiskolába. Na most akkor a középiskola az 6 napos volt, tehát a szombaton is volt tanítás, viszont közlekedés az jóformán semmilyen. Tehát nem lehetett hétvégenként hazajárni. Én csak nagy ünnepekre, az akkori november 29-re, május 1-jére, új évre bírtam hazamenni. Másfél napra, mert tulajdonképpen egy napot az oda meg vissza út az
igénybe vett.
A közút Szabadka meg Doroszló között borzasztó rossz volt, köves utak voltak, tengelytörő lyukakkal, mélyedésekkel, tehát a busz az poroszkáltott fél napot. A vonat az Doroszló nem esik bele abba a Vinkovci-Szabadka járatba, a Szontán az 6 kilométerre van megálló, tehát odáig elmentünk haza a vonatta, és onnan gyalog mentünk a sinek mentén haza, a bekötő sinek mentén. Vagy pedig valamelyik ismerősöm vagy osztálytársam lovaskocsival elvitt bennünket hajnalba, akkor még nem tudom én 4 órakor vagy 3-kor indult a vonat Szontáról Szabadkára.
Tehát véget ért a szép élet.
Tulajdonképpen az a része, az be is fejeződött.
De az a csatorna volt, amit megszeretett, amit akkor ástak és idegengedtek tőle?
Azt én nem szerettem meg sose.
Azt nem, tehát ez a régi csatorna. De
nem, ezt csak mondom, elbúcsúztam tőle, mert az volt az én kertem, otthonom. Az volt nekem a szülőfalom, a szülőhelyem. A csatorna az mindig is egy ilyen mesterséges valami volt. Herceg János 3. szomszédom volt, amikor Batinán Dunába zuhant a háza neki, süllyedt, akkor Doroszlón vett házat ott a Szentkut utcába, tehát a csatornára nyilló utcába, az ő kertje is ott volt, ott járt naponta le. Ő sose nevezte csatornának vagy kanálisnak. Tehát ő mindig is Mosztongának ne hívtaja. Mert az a csatorna, meg az a kanális, az egy ilyen szennyvizet elvezető, valami mesterséges, akármi. Nem szerette azt a szavat.
Akkor hányat írunk? Hányba volt ez?
Ez 66-ba.
66-ba, tehát akkor volt 15 éves.
Igen, 66-ba, és akkor onnan kezdve én itt vagyok Szabadkán. Befejeztem az iskolát, a középiskolát, rögtön elkezdtem dolgozni, soha többet nem költöztem haza, tehát csak szabadságra és látogatóba.
Na de a horgászbotokat áthoztam. A
horgászbotok azok nagyon sokáig otthon voltak. Amikor megnősültem, a feleségem nem is tudott erről a szenvedélyemről.
Akkor azt jelenti, hogy évekig nem pecázott?
Amikor hazamentem. Kialakultak ott helyek, ugye megépült egy ilyen áteresztő zsilipkamra Szerb Militicsnél, és ott mély víz volt, ott széksüllőket lehetett, harcsákat. Az már halba elég gazdag volt, azzal, hogy hát persze a dunai fajták elhatalmasodtak a vízbe, eltűntek az aranykárászok, amiket legelőször lehetett fogni, ugye, amikor a Mosztongát belengedték a csatornába, akkor az a populáció belement egy-két évig, még azt lehetett. Aztán jött az ezüstkárász, és az teljesen kiszorította az őshonos ugye, fajokat, a bodorkát, a vörösszárnyút, meg az aranykárászt. Aztán jöttek a dévérkeszegek, és persze természetesen jöttek a halrablók, mindenféle sűrű szövésű hálóval úgy kiszűrték a vizet, hogy a végén, mivel ugye a Mosztonga az nádos volt, átjárókkal, tehát lehetetlen volt ott kosárra, fogták, amikor alacsony víz volt, meg ilyesmi, de hát esetleg egy-két varsát le lehetett tenni, de itt tulajdonképpen kiszűrték. 15 méterenként sűrű, szövésű kereszthálókat feszítettek ki, úgynevezett marázsákat, és abba a 10 dekástól kezdve mindenféle hal beleakadt, és azt vitték a nemes halat legelőször, aztán a szeméthalat is.
Hát úgy látszik, hogy az orrfalászat régi jelenség.
A háborús időkben meg különösen, tehát mentem le, és ilyen katonaruhába, ilyen maszkírozós ruhákba beépített marcon alakok ottan géppisztolyokkal sétálgattak a kihúzott hálók mellett.
No, de itt a környéken, most azért kérdeztem az előbb rá, hogy
na most Szabadka... az történt, hogy a megközelítéstől függ az, hogy az ember horgászik, hogy bír egy vizet megközelíteni. Most autóbusza, vonatta, több mint 10 kilométereket, 20 kilométereket utazni felszereléssel, még hát nem tudja az ember aznap, megy a hal, nem megy a hal, milyen idő lesz, az nem nagyon jó dolog. Annak idején ilyen kezdetleges horgász felszereléseit, amit még lehetett összevásárolni, de különben nagyon rossz volt, nagyon sokáig semmilyen felhozatal nem volt. Tehát Szabadkán tulajdonképpen nem is lehetett üzletbe venni akármit, nem lehetett semmit jóformán. Volt egy sportüzlet, ott néha valami megjelent, de nagyon ritkán. Nem volt piaca a horgászatnak. És akkor még a villamos járt ki Palicsra, és akkor néhányszor kimentem én villamossal, vagy nyitott villamossal, cuccal kimentem, vagy ilyen rozoga, ilyen városi busszal kimentem a Ludasítóra is. De hát az nagyon ritkán volt, és tulajdonképpen soha nem is szerettem meg ezeket a vizeket, a mai napig se nem vonzódom hozzájuk egyáltalán. Tehát nem találtam én meg bennük azt a motivációt, hogy oda járjak horgászni. Később már elég sokat horgásztam, de az már egy más téma, tehát az már versenysporthoz kapcsolódik. Tulajdonképpen, amikor az első kocsimat, egy akkori fehér fítyót megvettem, ott kezdődött a horgászat, az itteni horgászat számomra, amikor már az ember oda elbírt menni, ahova akart. És hát onnan datálódik az, hogy a komám az kanizsai, és hát visszaszerettettem vele a horgászatot, mert gyerekkorában ő üzentai születésű volt, de Kanizsán jött a feleségével, a felesége a feleségemnek a nagynénje volt, és visszaszerettettem vele a horgászatot, és onnan kezdve rendszeresen jártuk le a Tiszára. Oda is jártunk minden nyáron, július első hetétől két hétig, és végigjártuk azokat a Tisza szakaszokat, amik ott a környéken érdekesebbek. Több évig Adorjánál, ott a futballpályánál voltunk, aztán Kanizsánnal, Vikkenteletnél, Martonosnál, Sziget fölött, tehát jó pár helyen, ahol érdekes volt, ahol le lehet kocsival menni, meg lehetett közelíteni utánfutóval, nekik lakókocsijuk volt. Ott lent sátoroztunk, és aztán azt a két hetet mindig végig horgáztuk.
És akkor Tiszát meg szerette?
És természetesen a Tisza az a víz, ami, hogy úgy mondjam, rokon lelkünk volt vele. Egyszerűen beleszerette a vízbe. És hát soha nem tudok most se elmenni úgy arra, hogy le nem mennék ott a Sóderosnál megnézni, hogy mi történik, amikor arra visszazutam. Többször volt úgy, hogy a környéken dolgoztunk, akkor ott lent táboroztunk, és elmentem a munkahelyre, aztán onnan vissza horgászni. Mert onnan kezdve a horgászbot mindig volt a kocsiban.
És a Tiszához milyen emlékek fűzik? Tehát mivel idős és tapasztalt horgász, 30-40 év alatt nagyon sok a változás.
Hát elég sok a változás, hát akkor tájt épült meg a Becsei duzzasztó, ami hát drasztikusan megváltoztatta a Tisza jellegét. Addig át lehetett menni gyalog néha alacsony vízállásnál, meg hát akkor még megvoltak a Tiszának az összes mellékágait. Martonosnál is jártunk azokra a vizekre, Kanizsa környékén is több ilyen ártérító volt, ahol visszamaradtak a halak, tehát rengeteg sok lehetőség volt a horgászatra, illetve a vízparti tartózkodásra. Az, ami fontos egyáltalán tanulságos a horgászoknak, hogy igazi horgászatot akkor lehet végezni, hogyha az ember megismeri a vizet. Tehát az nagyon ritkán történik meg, hogy egy ismeretlen vízre oda megy az ember, és agyon fogja magát. Mert ki kell ismerni a vizet, meg kell tapasztalni, hogy hol vannak a halak búvóhelyei, milyenek a meder viszonyok, mikor melyik szélnél, melyik oldalon kell horgászni, milyen mélységben, milyen távolságban keresni a halat. Ez mind tanulás kérdése, tapasztalat kérdése. Itt van még egy érdekes dolog, ami ennek viszont ellentmond, az, hogy az ember mindig próbál tanulni az előbbi hibáin, és az többet nem is csinálja meg, hanem mindig csinál újakat. Tehát ez a tanulási folyamat, ez folyamatos kell, hogy legyen. Na most érek vissza tulajdonképpen a zenei talentumra. Tehát ha valaki tehetséges, horgász, az megérzi. Én láttam ilyen embereket. Kicsit vizslatta vizet, elővett valami egészen mást, mint amit a többiek csinálnak, egész más etető anyagot, egész máshova dobálta be, egész másmilyen felszerelése, és jókat fogott. Még a többi semmi. Tehát ez szintén egy ilyen fontos tulajdonsága a horgásznak, hogy legyenek megérzései, elképzelései, ötletei.
Említettük a pontyozást. Ha jól tudom, akkor nagyon szeretett a Tiszán pontyozni, vagy szeret? Vagy mit szeret?
Az én horgászatom az több komoly változáson ment keresztül. Ugye kezdődött ezzel az ilyen mindenevő dologgal, főleg apró halazás, meg hát ilyen kezdő felszereléssel, pontyozás, meg ilyen dolgok. De tulajdonképpen ugye a horgászatot az több szakágra szét lehet bontani, és hát mindennel is foglalkozni az elsősorban az nagyon időigényes, másodszorban felszerelés szempontjából az elég komoly kihívás. Úgyhogy elhatároztam, hogy úszózni fogok, tehát az úszó sportot, ami azt jelenti, hogy spitzbotokkal, bolonyaival, meccsbottal, illetve rakósbotokkal horgáztam. Úgy is kezdtem el a versenyzést. A versenyzés az viszont úgy jött, hogy még annak idején otthon a faluban, a csatorna kiásása után tartottak horgászversenyt, és akkor úgy megszerettem a versenyzést, hogy onnan kezdve az mindig vonzott. Na, erre alkalmam nem volt többet jóformán, hanem amikor itt elkezdtem Szabadkán dolgozni, akkor minden évben megtartották azokat a munkás sportjátékokat úgynevezett, ahol az egyik verseny, az horgászversenyzés volt Palicson, és akkor a kollégákkal beneveztünk arra a versenyre, és hát rendszerint jó eredményeket értünk el, első helyeket személyesen is, a csapat is, és hát az biztatott arra, hogy komolyabban foglalkozzak vele. És akkor beléptem egy klubba, és onnan kezdve aztán nagyon komolyan heti rendszerességgel jártam az akkori Jugoszlávia vizeit. Minden hétvégén komoly versenyeken vettem részt.
Míg a házadba
tovább pihet még, még tovább forog még. Sem lehet,
amíg próbáltad elvenni
tőlem. Ó, nem láttad, hogy velem száll, és nélkülem már meg sem áll.
Az a helyen, hol pont lesz az út, hol minden szál összeér, de az is fog még ér.
Kerék, mit tovább pihet még, mit tovább korunk még.
Húsvár József sporthorgász, újságíró, a hétfő délelőtti Mozaik első órájának a vendége. Miklós Csongor beszélget vele.
A klubversenyzésnek az az egyik ismérve, hogy a versenyzők, az egyéni versenyzők, azok érmeket kapnak, és a csapattal elért eredményét adtak serleget. Tehát akkor csak egy jó pár száz ilyen érem gyűlt össze, illetve voltak bajnokságok, amikor serleget kaptam, ott abból van jó pár. Kétszeres Szabadka egyéni bajnoka vagyok úszózásban, 2000-ben és 2004-ben voltam egyéni bajnok. Kettőször voltam a párosok bajnoka, és hát legalább 5-6-szor csapatbajnok tagja. Most ez a szabadkai bajnokságot, ezt úgy kell venni, hogy volt 2 liga Szabadkán, tehát az azt jelenti, hogy 15-6 komoly gyári csapat volt, továbbjutási föltételekkel, tehát aki legjobb volt a második ligába, az ment az elsőbe, aki rossz volt az elsőbe, az kiesett a másodikba. De ide bekapcsolódtak kanizsai, horgosi, becsei, topolyai csapatok, tehát ez nagyon erős versenyrendszer volt. Itt ment egy ilyen evolúció, ahol elkezdtük a spitzbotokkal, akkor lettek divatosak a karbonbotok, ugye, amik sokkal könnyebbek voltak, jobban kezelhetők, és hát összehasonlíthatatlanul drágábbak. Uh-huh. Na most én nekem abból van a 1,5 méterestől 10 méterig minden fél méterbe egy botom. Legalább egy. Azon kívül még jó néhány bolonyai bot, ezek a gyűrűs, hosszabb botok, és vannak a meccsbotok, ugye azok a 4 méter, 4,20-as orsóvel látott nagy halas botok, amik az úszósportban még ugye meg vannak engedve ezek az úgynevezett végleges horgászatokhoz.
Mit szeret jobban, vagy mit szeretett jobban, tehát a horgász versenyeknek az adrenalinját, vagy azt, hogy kijut a Tiszára és csöndbe hajnalba este?
Ezt teljesen kettő felé kell választani. Az ilyen lelki gyógyulások, az ilyen úgynevezett, az én írásaimban úgy szerepel, hogy a lélekvasalások, ezek pótolhatatlanok. Tehát az ember, hogy új erőt merítsen, hogy tisztában legyen az élet értelmével, az értékekkel, erre nagyon nagy szükség van. Többször beszélgettem a Doroszlói plébánosra is, neki meséltem mindig ugye, hogy a vízparton érzi magát legközelebb az ember az egekhöz, Istenhez. Közvetlenül. Nincsenek közvetítők. Beszélgetünk, halljuk egymást.
Ezt a plébános úr is elhitte?
Valószínű, hogy fönntartásokkal, de hát ez a valóság. Nekem ez azért függött össze, mert a Doroszlói Mária kegyhely az ott volt a Mostonga parton. Tehát jártunk be, keltünk be, mindig ott mentünk el mellette. Volt egy ugye a gyógyító vizes medence, ahol az emberek mosták a lábukat, szemüket, kezüket, hogy meggyógyuljon. Abban mindig volt víz, és a horgászokból haza menet. A fűzérrel felfűzött, félig elpusztult halainkat ott úsztattuk meg, hogy hátra feltámadnak. Hát nem mindig sikerült.
Nem mindig sikerült. Tehát van ez a meghit része.
És van az adrenalin, ami tulajdonképpen kezdetektől fogva motivál, illetve kell, hogy motiválja az embert. Mindig valami hajtó erének kell, hogy létezzen. És ez azért volt jó, mert hétközben pszichikailag megterhelő munkákat végeztem, nagyon sokáig voltam menedzser, és ez a menedzser betegség az komolyan tönkreteszi az embereket. Mai napig is csak altatók mellett tudok aludni. Tehát hétfőtől péntekig egy borzasztó hajtás van. Napi 24 órás, vasárnapi húslevesektől való fölkeléssel kezdve végig, éjszaka 10 óráig, meg 12-ig, akkor szól a telefon, hogy valami nincs rendben. És akkor eljött az a hétvége, az a péntek este, amikor így a váltóóra, mint a villanyóránál átvált, és onnan kezdve egy egész másfajta idegeskedés vette kezdetét. Mit készítsek, mit kössek, milyen etetőanyagot, hova fogom bedobni, milyen úszót kössek fel, tehát egy ilyen...
Más.
A vízparton nagyon jó barátságok keletkeztek. Volt idő, amikor elmertem bármelyik városába az országnak, és lett volna hol aludnom. Egy telefonon múlott. Ugyanez fordítva is megtörtént, ha jöttek Szabadkára, akkor természetesen, hogy nálam töltötték
az időt.
Úgyhogy ezek a barátságok ma is tartanak, ha bár most már nem lássuk egymást, de még mindig a születésnapok üzenetek, megosszuk a horgász élményeinket, és hát ott vagyunk tulajdonképpen kapcsolatban egymással.
Tehát a horgászat még most is itt van az életében, ha bár említette, hogy kevesebbet jár vízre.
Ez is egy ilyen természetes folyamat. Tulajdonképpen az úszósport egy adott pillanatban megszűnt. Nem mondom, hogy az országban, ugye most már kis országban, hanem itt a környékünkön teljesen. Ennek több oka van. Egy, tönkrementek a gyárak, gyári csapatok voltak a ligákban is. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a horgászegyesületeket tulajdonképpen ellehetetlenítették azzal, hogy bárki adhat engedélyt. Addig kizárólag bejegyzett horgászegyesületek adtak engedélyt, és megfizettették a tagsági díjat. Tehát tagnak kellett ott abban a horgászegyesületben lenni, tehát azokból a tagsági díjból, és azokból a províziókból, amit az engedélyekért kaptak a vízkezelőtől, valahogy fönt lehetett a csapatokat tartani. Aztán jött a gazdasági romlás, ami meggátolta a saját zsebből való finanszírozását a sportnak. Ez a sport, ez egy borzasztó drága sport lett. Mai szemmel nézve ez szinte hihetetlen, hogy milyen kategóriák vannak. Hát ott is már úgy kezdődött, hogy méterenként a botok 100 márkák voltak, ugye? Illetve egy-egy ilyen kiruccanás az, most ha négyszer elment az ember egy hónapban, az minimum 400 márka volt. Ugyanakkor a fizetések lementek egész 10 meg 20 márkára, meg 5 márkára, illetve még annyit se értek. Tehát ezek a dolgok, ezek tönkretették teljesen az úszósportot. Egy adott pillanatban meg is szűnt. Ehhez hozzájárul természetesen az, hogy a palics olyan állapotba került, hogy teljesen értelmetlen volt horgászni rajta, és megszűnt az úszósport. És akkor tulajdonképpen ilyen apró baráti társaságok megindították az úgynevezett pontyfogó versenyeket. Kis halastavak darabokat töltöttek föl itt Szabadkán, úgyhogy abban van egy 10 darab itt a környéken. Jócskán halasítva, hát az is változik, de mindegyikben van bőven hal, és akkor elindult egy ilyen kezdetben egy féderes horkászat, tehát orsós, de még úszós, azért ilyen átmenet volt, nagyon rövid ideig tartott, és akkor robbant be tulajdonképpen a féderes horkászat, akkor találták fel a féderbotokat, és onnan kezdve nem volt megállás, most biztosan, hogy a legnépszerűbb horkászmódszer a féderes horkászat. Az ugye a kettő között van az úszós, az főleg apróhalas horkászat, ez a bojlis pontyfogó, amikor bedobálom, vagy hajókkal beviszik a helyszínre az etetőanyagot, illetve a csalit, ahova csak akarják, és akkor villogó, meg muzsikáló kapásjelzők vannak, és akkor lefeküsznek ott az ágyba, meg alusznak éjszaka, és akkor megszólal a kijelző, akkor kirannak, és kivesznek.
Ez nem a maga műfaj.
Tehát ez nem az én műfajom. Ami miatt a horgászatot szeretem, ami szerintem az eszenciája az egész horgászatnak, az a kapás pillanata. Tehát az, amikor az úszó megemelkedett, vagy elindult, vagy megrezdült, vagy a bocspic behajlik, vagy a jelzőkarika elkezd emelkedni, az a pár másodperc. Az, hogy meg lesz a hal, nem lesz meg, kiveszem, nem veszem ki, ez teljesen másodlagos. Tehát az a pillanat, az az, amelyik a leginkább az én lelkemet kiegészíti, az ez a pillanat. Az a legszebb pillanat. És az, ahhoz semmi hasonló nincsen. Nem tudja az ember, hogy mi lesz, milyen hal lesz. Nem tudja, megfogja, nem fogja. Nem érdekes. Ez tulajdonképpen a lényeg. Sokszor nem volt kapásom, és hát fohászkodtam, főleg versenyek, ugye, hogy vigyem már rá, és elvitte. És nem fogtam meg a halat. És aztán mondom, hát de buta vagyok. Hát miért nem konkrétabban kívántam? Miért nem azt kívántam, hogy fogjak egy halat? Én azt kívántam, hogy legyen kapásom. Volt? Hát most mit akarok?
Ezek szerint nem a halakkal szeret büszkélkedni, amit megfogod,
nem,
hanem...
egyáltalán nem. Nem is számít az, hogy mekkora az a hal, illetve hogy én minél nagyobb halat fogjak. Nekem az az érdekes, hogy eltervezem, hogy hol horgászok, és mit akarok fogni, és valamilyen furfangot bedobok, és az sikerül. Tehát az a sikerélmény az, hogy most én amúrt akartam ott fogni, és kitaláltam, hogy hova fogok dobni, mivel etetek, és jött az amúr. Tehát az az, ami miatt én kijárok a vizekre, illetve gondolkozok, hogy erre vízre menjek, arra, minden vízre valamit kitaláltam, kipróbáltam az összes fajta etetőanyagokat, amik divatosak is, meg amik már kimentek divatból. Ez az ilyen önfejlesztés tulajdonképpen, ötletelés, az ilyen napi szinten mai napig megvan.
Megy horgászni, amíg csak bírja.
Fizikailag igyekszem magamat karbantartani, mert a legfiatalabb is már a fiam lehetne. Tehát az unokám korú horgászok.
Hát akkor hány éves mondjuk már meg?
Hát 74 vagyok most. Mindig a nagyapámhoz hasonlítom magamat. Emlékszem rá, hogy ő milyen állapotban volt különböző korban is. Hát tulajdonképpen ő ebbe a korában, ebbe a 74 éves kora körül kapott olyan demenciát, hogy azt se tudta, hogy reggel van vagy este, ahhoz képest én még egész jól érzem magam.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk első órájának vendége Húsvár József, sporthorgász, újságíró volt, akivel együtt barangoltuk be a Mosztonga part világát, visszaidézve gyermekéveit, az első horgászélményeket, a víz mellett tanult leckéket és azokat a pillanatokat, amelyek egész életére hatással voltak. Megismertük fiatalkori történeteit, meghallgattuk, miként alakult az élete, melyben mindvégig megőrizte a víz és a természet szeretetét, amiből ma is erőt merít. Köszönöm Józsefnek, hogy mindezt megosztotta velünk Miklós Csongor kérésére.
Rohan az idő, elmúlik a nyár. Közeleg az ősz, elmúlnak a szép napok, hamar jönnek a bús. Álmodozó, hűvös éjszakák, rohan az idő.
múlik az ősz. Évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Jöjj el hát, te várjak rád, amíg lehet, veled leszek, és úgy szeretlek én, mint senkit sem ér. Jöjj el hát, mert ha válni kell, vissza nem jő ez az idő, és nem pótolhatod sohasem áll. Rohan az idő, elmúlik az ősz, évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább. Az idő, elmúlik az ő, évek múlnak el, megállítanám, de nem lehet, mert az idő könyörtelen vonatán fut minden tovább, fut minden tovább.
A mezőgazdaság, különösen a földművelés és az állattartás olyan hivatás, amelyet nem lehet fél szívvel, fél erővel vagy fél figyelemmel művelni. Ez az a mesterség, amely csak akkor él meg, ha az ember egész lelkét beleadja. A kitartását, a türelmét, a föld iránti tiszteletét és mindazt a tudást, amelyet generációk adtak tovább egymásnak. Mai összeállításunkban egy olyan ember szólal meg, akinek életútja, gondolkodása és munkaszeretete pontosan ezt a hagyományt testesíti meg. Idősebb Németh László kishegyesi földműves mesél tapasztalatairól, arról a világról, amely számára nem csupán egy megélhetési forma volt, hanem életének természetes ritmusa és öröme. Elmondja, hogyan ivódott bele már gyermekkorában a föld szeretete, hogyan tanulta meg tisztelni a természet erejét és kiszámíthatatlanságát, és hogyan alakította életét az a felelősség, amelyet a föld és az állatok iránt érzett. Németh László ma már 86 éves, mégis szívesen látogat ki nap mint nap a kishegyesi határba. Figyeli a fiatal termelők munkáját, bátorítja őket. Laci bácsi minden szavában ott van az évtizedek tapasztalata, a tiszta szorgalom és az a fajta bölcs derű, amelyet csak az ismer, aki egész életében a természettel együtt lélegzett. A felvételeket Brezovszky Andrea rögzítette.
Tanúi és elszenvedői vagyunk a klímaváltozásnak, a mezőgazdasági termelők pedig nem csak a bőrükön, hanem a pénztárcájukon is megérzik az éghajlatunk változásának következményeit. Ezzel küzdenek a jelenben a mezőgazdászok, de a múltban sem lehetett könnyű a föld megmunkálása, hiszen nem volt ilyen gazdag gépparkja a parasztembernek. Régóta megfogalmazódott témát boncolgatunk a következő beszélgetés során. Megpróbálunk párhuzamot vonni a múltbeli és a jelenkori mezőgazdasági termelés között. Árak, nehézségek, növényi kultúrák mind-mind terítékre kerülnek. Az interjú helyszíne Németh Laci bácsi otthona, Kishegyesen a Forrás utcában. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott, Laci bácsi, és akkor talán onnan kezdenénk, hogy meséljen egy kicsit arról, hogy hogyan került kapcsolatba a mezőgazdasággal, földműveléssel foglalkoztak a szülei is, én föltételezem.
Igen, persze. Tanyán laktunk, apám harmados ember volt, szegény ember volt, tanyán laktunk, harmadából dolgozta egy gazdának a földjét. Én kiskoromtól kezdve 4 kilométerről jártam be az iskolába 4 évig, arról a gazdának a tanyájáról, ott lakott apám harmados, harmadából művelte ott egy 20 láncfődet. Belenevelettem én abba, hogy láttam, hogy a szülők mit dolgoznak. Jószág volt kint ott a tanyán, legeltetni körülött, ugye, mikor ráértünk.
Mesélt itt a tanyáról, ugye abban az időben gazdag volt a tanyavilág a kishegyesi határban. Említett is pár dolgot, mégis térjünk ki erre egy kicsit bővebben, hogy milyen volt a tanyasi élet.
Szerintem csendesebb, sokkal jobb volt, mint nyugodtabb élet volt kint a tanyán. Lámpánál világítottunk, nagyon szeretett a család olvasni, a szülők is, télen más rádiónk nem volt, ugye, és olvastunk, ugye a szülők is szerettek olvasni, már gyerekkorunkban is szereztek a szülők könyveket, és akkor olvasgattuk estédenként. Még a szomszédokkal volt ott egy szomszédunk, azok összejártak, a szülők, ennyi volt az egész szórakozás. Napközben úgy nézett ki, hogy ott volt jószág, hogy az nélkül nem volt egy tanya, hanem na, elég sok jószágot kellett, hogy tartson az ember, hogy megéljen valami bű, hogy azokat meg kellett etetni a jószágot, elkészíteni neki a takarmányt, és abba elment az egész téli napok is a jószág ellátásával.
Kertbe is mindent előteremtettek maguknak, ugye? Tehát ilyen zöldségek, ilyesmi volt.
Persze, véletlenül se nem, hogy mink, senki nem. Hát nagyon kevesen járt, a tanítók jártak esetleg a piacra zöldséget venni, vagy paradicsomot, hanem mindent, hát meg kellett termelni kint a... Kint ott egy csináltunk bosztánt, a szülők csináltak egy bosztánt ott a tanyaköri, és akkor megtermett, hát minden, krumpli, zöldség, vetemény, ami körülött.
Fel tudja-e idézni azt a pillanatot, amikor idézőjelbe beleszeretett a bácskai földbe?
A gyerekkoromban azt láttam, minden nap a szülőktől együtt mentünk apámmal szántani, ugyan volt 2 ló, mentünk együtt szántani, még már kiskoromban elkésztem a kukoricát, 11-12 éves gyerek, bírta fogni a kapálákét is, elkészgettem a kukoricát, úgy bele ivódott a zsigereimbe nekem a földművelés. Már akkor gyerekkoromban.
Nem volt akkor kérdés, hogy folytatja?
Persze, persze.
Ha már ezt a párhuzamot említettem a felvezetőmben, az ön fiatal korában mekkora földterületet kellett művelnie egy családnak, hogy abból meg tudjon élni?
Hát most, ahogy visszaemlékszek, mondjuk apámnak saját földje, 1 láncfődje volt, de volt ott 20 lánc, amit csinált harmadából. És hát abból 20 láncból, most harmad része mennyi jutott őnek, úgy abból meg lehetett élni, úgy meg lehetett élni komótosan. Nem nagy kiadások, nem volt kiadás úgy, mint most, ugye? Egyedül petróleumot kellett venni, nem volt se frizsider, se, de mind, ami most van, ez a sok nyűg a nyakunkban, ami sok kiadással jár, ugye, hogy föntartsuk a háztartást, neveltünk disznót levágni, meg baromfi volt. No, nem éltünk a piacról, vagy nem éltek a szülők a piacról, hanem hát megtermett minden ott a tanya körül. Egyszerűbb, nyugodtabb élet volt sokkal, mint most.
Bő 70 évvel ezelőtt minden munkát élőerővel végeztek, mivel nagyon kevés volt a gép.
Igen.
Hogy tudták mindezt elvégezni, és emellett még időt szakítani a családra és a szórakozásra?
Mert azért nem 8 órakor kelt föl, mondjuk egy tanyai ember, vagy most sem, nem 8 órakor kell föl, hanem hát azért főkeltünk, hát hajnalok hajnalán, ugye, mikor nap főgyűjt, már munkába kellett állni, ugye, hogy kapálni, vagy ami volt munka ott a fődeken, időben hozzá kellett fogni, hogy az be is legyen fejezve, de nem lehetett ott lazsálni, hogy majd szundjikálunk, meg nem csináljuk, hanem aktívan dolgozni körülött. De lehetett végezni, még hát maradt a szórakozásra és ilyen bandázásra. Bandázásra is maradt idő, főleg hát mikor nem volt szezon, olyankor ilyen szomszédolásra, kártyázásra ott a szülők, hogy gyerekkoromban kártyázgattak esténként. Az volt a szórakozás. Krivaj partján volt ez a tanya, Péter Pálkó. Hát megtartották a Péter Pált, nagybátyám Péter, apám Pál, akkor csináltak egy Péter Pált, levágtak egy bárányt, mondjuk olyan is előfordult, ugye, hogy na, egy kicsit megünnepülték, jó megyes lepényeket sütöttek ott, és Krivajban lehetett fürdeni, nagyon tiszta volt ott a Krivaj, és végül lehetett fürdeni ott a vízbe.
Járt-e bálakba, mulatós estékre már legénykorába?
Bálba, hát kötelező volt, nem én jártam, minden legény járt a bálba, valahol ösmerkedni körülött a lányokkal, ugye? Az egész hegyesi fiatalság, mindenki járt, lányok is jártak a bálba, meg a fiúk is. Lányokat vezették a mamák, a gardérmamák, vigyáztak a lányokra, ugye? És ott ösmerkedtünk meg a kedves feleségemmel is a bálba. Ennyi volt az egész.
Tudtak még az akkori legények táncolni? Mert ma már nem nagyon tudnak a férfiak táncolni, meg nem is nagyon szeretnek.
De tudtunk táncolni. Az a helyzet, hogy a feleségem az lett bálkirály, mert járt tánciskolába, meg én is jártam tánciskolába, de én nem lettem bálkirály, de a feleségem ott bálkirály lett. Hogy van kapus lány, szép lány volt, és akkor bálkirály lett az idamama.
Még akkor nem is ösmertük egymást.
Kedves, elviszlek oda, hogy senki sem ismer, de értem a szót. Hol esténként ringató tengerről dalulnak a hatatót. Az álmok, szerények, a hálók erősek. Kripta, szóba, romantika. A park menti sziklák, a szőlő és magányos háztapad. Az örök szél ráncosra gyűri a tenger s az arcokat. A napfény megéget a vágyat. Égnek és borrá hamval a romantika. Egy eleven képes lap eltúlzott színeit láthatod. A fények, remények, az árnyak elégnek, s csak éjjel élek a romantika. Majd felhevül partul én szeretlek forró, míg tart az ég. A mesztelen tengerben hűvösen fürdünk, ha véget ér. A csókunk sós lesz, és hidd el, jó lesz, mert néha kell a romantika.
Thank you.
Kedves hallgatóink, önök továbbra is az Újvidéki Rádió délelőtti magazinműsorának második óráját hallgatják, amelyben idősebb Németh Lászlóval hivatásáról, múltjáról és a föld iránti soha el nem múló szeretetéről.
Hogyan működött a családon belüli munkamegosztás? Kinek mi volt a feladata abban az időben, mikor maga gyerek volt? Vagy utána is, amikor már magának saját családja lett?
Hát a munkamegosztás olyan volt, hogy csinálni körülött, nem lehetett kihúzni, senki nem húzhatta ki magát, hogy ne csinálja, hanem ha kapálás volt, 10 éves gyerek, fogtad a kapát, és kapálni körülött a kukoricát, vagy amit körülött kapálni, ugye, vagy a bármilyen munka volt, nem voltak megkímélve a gyerekek. Egy gyerek se volt megkímélve, hogy hát pihenjé kisfiam, hanem gyere szépen oda, és akkor dolgozni körülött. Kiskorunkban is igen, vagy jószágot megetetni, vagy ellátni, hogyha a szülők messzevre mentek, másik parcellára mentek dolgozni. Gyerekeknek otthon el kellett végezni. Az én testvérem 7-8 éves kislány volt, és tudott főzni. Mire hazaértek a szülők, a kislány megfőzött.
Most így, hogy a kapálást említette, még én is abban a generációban vagyok, aki még kapált bizony.
Bizony vágtuk.
Kapált a gyerekkoromban.
A 7 centi.
És bizony, hogy emlékszek arra is, igen, hogy milyen jó esett az a reggeli ott kint a határba. Ugye, hogy annak más íze volt?
Hát alig, ha nem. Persze. Kapálni körülött, vagy dolgozni körülött erősen, nem hogy majd húzzuk az időt, meg kihúzzuk magunkat, hanem keményen meg körülött azért dolgozni.
És aztán, ahogy már maguk ugye családot alapítottak, akkor ugyanígy a gyerekeik is belenevelődtek, így ők is munkára voltak fogva?
Persze.
Vagy ők látták, hogy maguk csinálják, és akkor nem is kellett mondani, hanem ők...
Nem is kellett mondani, úgy csinálták, szívesen csinálták, mind a kettő, hogy inkább vissza kellett őket fogni, hogy mikor már nekünk saját gazdaságunk volt, voltak itt ilyen bikák, ugye?
Mindig volt 10
és bikák. Fétették a Timit, a lányunkat, fétették, itt voltak ilyen mesterek, dolgoztak, fétették, hogy a kislány bemén a bikák közé, az etette őket, hogy 7-8 éves volt, és ellátta a, mondjuk az akolba a jószágot. Munkára lettek fogva a gyerekek, tehát hogy nem.
Miben különbözött maga a vetésforgó és a háztáji állattartás, mint például a mai időben? Mi képezte a vetésforgót? Kezdjük ott.
Mert óriási különbség van a kettő között. Mondjuk, mint ezelőtt egy 30-40 évvel, vagy 25 évvel ezelőtt. Óriási a különbség, mert most itt vannak ugye a gépek, ezek nagyon belesegítettek a munkába, hogy sokkal könnyebb a munka, mint mikolovakkal csináltuk, ugye?
Akkor milyen növényi kultúrákat tettek? Kukoricát gondolom.
Hát a növényi kultúráink nekünk, apám még elég haladó szelleműek voltak, meg mi is, és hát olyan kultúrákat tettünk, amivel sok kézi munka volt, hogy több pénz legyen belőle. Ütettünk dohányt, mondjuk egy lánc dohányt, meg ütettünk egy lánc szöllőt, egy két hold gyümölcsös, mondjuk abban rettentő sok, hát meg paprikánk is volt, és abban sok kézi munka volt a dohányjá, szöllővel, hát még a gyümölcsösse, de hát több pénzt kaptunk érte, és akkor iparkodtunk, hogy na, több legyen jövedelem, azért csináltuk ki azt a dohányt is, hogy több pénzt kapjunk érte.
De ezt nem győzte gondolom.
Mind a kukoricái, ugye, hogyha kukoricával vetettük volna, vagy ütettük be volna, dohányi többet lehetett kapni, ugye? Vagy a szőlő, mikor elkezdett nekünk, ahol egy lánc szőlő, nagyon sok munka volt vele, mert kézi munka volt a szőlővel, ugye nem volt ilyen semmiféle motoros permetező, se frézer, hanem lehet az kézzel körülött csinálni is. De viszont jobban jövedelmezett az egy lánc szőlő, mint hogyha lett volna benne egy lánc kukorica, ugye?
De gondolom, hogyha munkás kultúrák voltak, akkor nem győzték csak család csinálni, hanem alkalmaztak még plusz munkaerőt.
Nagyon ritkán, de alkalmaztunk, persze, persze, kellett fogadni kisegítő munkást a dohánynál is, még a szöllőne is, de mikor nagyon szorult, mikor nem győztük mink a család, tehát voltunk otthon négyen, ugye a két gyerek, két szülő, négyen, még hogyha fogadtunk két embert, vagy egyet is, akkor meg lett győzve az egész, ezek a munkás kultúrák, a dohány is, meg a szöllő is el lett végezve, de nem sokszor kellett fogadni idegen munkást.
És amikor már fölnőtt fejjel kezdett maga saját lábára át foglalkozni mezőgazdasággal, akkor mi képezte magánál a vetésforgót?
Hát ugyanez lett a vetésforgó, hogy mondjuk a szöllő ki lett iktatva, még a dohány is ki lett iktatva, én inkább a jószágtenyésztésre afelé fordultam, hogy bikákat hízlaltam, még disznókat. Oda nem kellett idegen munkaerőt fogadni, azt így a családba itthon kimentem a fődekre, mondjuk a traktorra, a feleségem meg itthon megetette a jószágot, meg a gyerekek bele segítettek a jószág etetésben, megetették a disznókot, anyadisznókot, még bikákat.
Volt ára akkor a jószágnak? El lehetett jó áron adni?
Persze, persze. Hát azért csináltuk, ugye? Nem én csináltam, hanem csinálta az egész, hát a nagyobb része a falunak, akiben volt egy kis élet. Mikor volt disznószállítás, itt álltunk, egy kilométer hosszan fősorakoztunk a disznókkal, hogy szállítottuk a hetente disznószállítás, ugye? És fősorakozott egy kilométer hosszan a kocsink, hogy vittük ki a hízókat az állomásra. Tudtuk előre, hogy mennyi hízdaljuk a disznót, mennyi pénzt fogunk kapni érte. Vagy megvettük a kis bornyút, vettem a bornyúkat, ugye? És tudtam, hogy ennyi, megveszem a bornyút, és ennyi el fogom adni a bikát, hogy előre tudta az ember, hogy mennyit fog kapni érte, hogy érdemes vele dolgozni.
Kiszámítható volt.
Kiszámítható volt, persze. Kiszámítható volt, hogy mit fogsz érte kapni.
Mi lesz rajta a jövedelem, meg lesz a jövedelem, ugye?
Persze.
Nincsen semmihez se kedvem, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek. megyek hozzád, meg nem állok én. És most már tudom, hát tudom, hát tudom, hogy hova megyek, tudom, hát tudom, hát tudom, hogy vele leszek, tudom, hát tudom, hát tudom, hogy vele leszek.
Folytatjuk a délelőtti mozaikot, melyben idősebb Németh László kishegyesi földműves mesél tapasztalatairól.
Hogyan élték meg a földterületnek a maximalizálását?
Hát az elég összetett, mert apámnak nem volt egy lánc hődje. Ilyen harmados ember volt azon a gazdán a tanyánál, és hát ugye elkezdtük veszegetni a már mikor lehetett, ugye háború után elkezdtük veszegetni a földeket. A maximalizálás az úgy történt, hogy elértük a 10 hektárt, ugye lett, addig veszegettük, összegyűjt a 10 hektár. Utána nem engedte a hatalom, hogy 10 hektártól többet csináljunk, már mikor meglett a traktor, ugye, az segített rajtunk, ugye a traktorra, hogy csináljuk, és hát a hatalom nem engedte, hogy 10 hektártól több legyen, pedig kapacitás több lett volna, hogy lehetett volna többet csinálni, de hát nem engedték engem. Meg is büntettek, hogy kezdtem bérőni földeket, és megbüntettek azért, hogy 10 hektáron fölül művelek szántóföldet, és úgy el is vettem úgy a kedvemet egy időre, hogy hát, azért dolgozzak, hogy megbüntessenek, ugye? És hát az sokáig az nagyon visszafogta a mezőgazdaságot, hogy nem engedték, hogy nagyobb területre dolgozzunk, ha bár lett volna rá kapacitás. Ugye itt Hegyesen nagyon erős volt a kooperáció, a szövetkezet, és akkor azt favorizálták a szövetkezetet, hogy a privát szektort úgy nem jó szemmel nézték. Mikor vettük az első traktort, úgy 70-71-ben, ugye, rossz szemmel nézte a hatalom, hogy minek nektek traktor van a kooperációnak, és akkor ne vegyetek, vagy mikor vettük a cséplőgépet, az arató cséplőt, hát azt is rossz szemmel nézték nagyon, hogy mert nem kell az nektek, ott van a szövetkezetnek a gépparkja is, elég az. Hát szintén így volt a föld maximumá is, ugye, hogy a 10 hektár, és hát, hogyha akartunk venni hozzá még egy hektárt, vagy valamennyit akarta bővíteni az ember, ugye, először a szövetkezetnek fölkölött kínálni, hogy megveszi, vagy nem veszi, hogyha az nem vette meg esetleg, akkor vettük meg mink ugye azt a termőhődet.
És nem lehetett ezt a 10 hektáros föld maximumot kijátszani?
Kijátszottuk valamennyire, amennyire, hogy átírattuk ugye a családból erre, arra, valahogy, de túlságosan nem lehetett, de no, minden kiskapu mellett volt nagykapu is, és akkor, no, hogyha még szaporítottuk a gazdaságot, ugye átírattuk anyósomra, vagy valahova, vagy valamit csináltunk, hogy megoldható legyen, mert mondjuk erre a gépekre, ami már kezünkben volt, aratócséplő, meg traktor, kisebb traktor, nagyobb traktor, ugye erre a 10 hektár kevés volt. Akart az ember, hogy gazdaságosan legyen kihasználva a munka ereje, meg a gépek is, ugye, akkor kellett bővíteni, hogy akartad, nem akartad, bővíteni kellett a gazdaságot, de nehezen ment, mert a szövetkezetét minden áron azt favorizálták. És egyesen nagyon erős volt a kooperáció. A környező falvakba hamarabb elkezdték a gépesítést egy-két évvel, mint Hegyesen. Egyesen úgy visszafogták, mert erős kooperáció, privátok, ti csak maradjatok békivel is. Visszafogták egy kicsikét a privát termelést, a privát embereknek, és el is szögdöstek a fiatalok, ugye, például, hogy hát 60-as, 70-es években szégyen volt parasztnak lenni. Nagyon szégyen volt, igen, úgy arra felé ment a társadalom is, ugye, hogy nem a magánszektor pártolta. Az mondjuk a 70-es évek, 80-as évekbe kezdődött, hogy segítették az ő terve, segítették a magánföldbűveseket, vagy a jószágtenyésztés, ugye az ő terve, az ólokat építették, akkor már kezdett a hatalom más szemmel nézni, mert a társadalmi szektor nem működött úgy, hogy körülött volna. És tehát akkor segítettek bele, hogy az ő terv lett, ólokat építettek az emberek.
Amikor megjelentek a műtrágyák és a vegyszerek, ez hogyan hatott ki a termelésre?
Nagyon jó kihatott, úgy főleg, hát én fiatal ember voltam, ugye, és úgy nyitott szemmel is jártam a világba, és sok műtrágyát szóltam, úgy, meg a többiek is, olcsó volt a műtrágy, így az árarányok, ugye, hogy egy méter mázsa buzái, ugye, nem ennyi műtrágyát bírtunk venni, mint most, hanem háromszor annyit, és úgy erősen szóltuk a műt, vagy már a fiatalabbak, hogy na, korszerűen sok műtrágyává termeltünk, meg begyüttek az olasz buzafajták, ugye az olasz buzafajták, mert azok úgy vannak kitenyésze, hogy úgy voltak, hogy sok műtrágyával mentek azok. Többet teremtek, rosszfajta buzák, ilyen takarmánybuzák, de sok tápanyagot megkívánt, hogy szórjon rá az ember.
És a permetezés? A vegyszerek megjelenése?
A vegyszeres megjelenés óriási. Én ugye az Erzsők között permeteztem, megállt az eszem rajta, hogy elhervadt a paré, hogy mennyit kapáltunk, meg mennyit izzadtunk, és a vegyszerrel volt az az agelon, megpermeteztük, és elszáradt a paré. Rettenetes nagy lépés volt az. A szövetkezettől kaptunk egy rossz permetezőt, az idatta, hogy próbáljuk ki, hogy ők eldobták, már nem működött egy rossz permetezőt, és akkor abban próbáltok ki az első húzást, a permetezést, a vegyszerezést, hogy no hát kapálást, én kapáltam, tudom, hogy mi volt a kapálás, és permetezéssel végig szaladt az ember, azt elhérvadtak a parék. Úgyhogy nagy lépés volt az nagyon.
Miként tudták túlélni a háborút és a szankciós időszakot? Hogy találták fel abba az időben magukat?
Hát, ugyanaftát megvettük, ugye, feketén, mert mondjuk a parasztember nem nagyon bírja ki, hogy ne vesse be a földjét. Meg kellett venni a naftát bármi áron, ugye. Hát voltak emberek, akik foglalkoztak vele, és megtanáltuk, hogy hol lehet beszerezni a naftát. És mégiscsak föl lettek szántva, a földek még el lett végezve, ugye még le is lett csépőve is, mert kiskapuk mellett be lehetett szerezni a naftát.
Mennyire volt arányban a terményár és a repróanyagok értéke abban az időben, mikor maga nagyban művelte a földet?
Mondjuk rá, egy mázsa buzai vett három mázsa bőtrágyát. Nem kell sok számadás, egyszerű az ábra, ugye? Most rosszak az árarányok. Hiába csinál az ember sok nagy területet, földeket, nem marad meg rajta annyi, mint akkor kevesebben, mert elviszik Hát mondjuk valaki elviszi a jövedelmet.
Említette már a cséplőgépet is.
Igen.
Mikor jött el az a pillanat, hogy saját cséplőgéppel takaríthatta be a búzát, hogyha időbe el tudja helyezni?
1980-ban ketten volt egy barátom, ketten vettünk egy Universal Combine-t, közösen egy viselt Universal Combine-t, és hát abban kezdtük. Nagyon jó ment a csépülés, kijavítottuk, jó ment a gép, következő évben vettünk még egyet, legyen két kombáj, többet keressünk. Az már nem ment annyira jó, mert már több embert kellett mozgatni, ugye? Több fuvaros, meg több kombájos volt, az már nem volt a második évben nagyon jó, az Universal kombája, de azért működtünk vele, mert mink voltunk magunk privátok a faluba, nem volt másik. És hát, no, sok munka volt, lehetett csak fő köllött kelni hozzá, fő köllött kelni és csinálni köllött, ugye, hogy lehet vele pénzt keresni, hogyha akart az ember. Ebben a két univerzál kombájá. Azt csináltuk egy 5 évig a cimborával, aztán nekem a fiam kiment Magyarországra, és én eladtam a kombájt. Én magam nem kilódok vele, a cimborától szétváltunk, és én akkor eladtam, 5 év után eladtam az univerzált. A fiam elment Magyarországra, ugye a háború miatt, és tehát egy néhány évig arató cséplő nélkül voltam. Nem sokáig, mert lezajlott a háború, ugye lezajlott ez a cirkusz, ami volt, és aztán megint csak vettünk egy, megint csak egy Zmaj kombájt, de akkor már nem közösen a cimborával, hanem csak saját magunk. És hát avval csépőgettünk jó pár esztendeig, avval az Zmaj kombája, javítgattuk, viselt kombáj, javítgattuk, elment jó.
Épp ez a kérdés jutott itt eszembe, bocsánat, hogy közbevágok, hogy hát a parasztembernek minden hőköl érteni, hát ennek, ezeknek a gépeknek van amortizációjuk, hát elromlanak, azt meg kell javítani. Maga is ennyire találékony volt, hogy, vagy de. Volt mesterje, aki jött javítani?
Hát volt mester is, de hát hogy ne, nagyon, nagyon szükséges, hogy egy szöget bele tudjon verni az ember a falbát, hogy ne, hát. Szükséges, hogy meg tudja az apró cseprő dolgokat, ahova nem kell nagy műhely vagy valami, azt megjavítottuk még magunk. A szövetkezetét mosolyogtuk, mikor ment cséplőn, ugye, ők kimentek egy cséplőgépe, kiment, hát egész csapatmester kiment, ugye, hogy kísérték a kombájt, hogy bírjonak működni, mi meg kimentünk az imagunk, ugye? Hogyha valami kis baj volt, azért azt megcsináltuk. Műhely nélkül meg lehetett javítani. Még most is megjavítsuk. Jártam morzsolni, vettem egy morzsolót. Abban nagy reményt láttam egy morzsolóban, ilyen 4 lukú, magánjáró morzsolót. Az egész faluban ugye a kukoricát, lekölött morzsoló, tele voltak a górék. És volt bőven munka, meg lehetett vele keresni, meg hogy amit én lemorzsoltam, akkor azt el is vittem itt a környékbe, elhordtam a kukoricát Vérvászra, Kulára, Topolyára, ahova köllött, és 6 ember, az nagy baj volt, 6 ember köllött a morzsoló, hogy beinduljon. Etetős morzsoló. Körül szaladtam sokszor reggelenként a falut, mert mindig hiányzott egy ember, hogy valaki nem ért rá, vagy meggondolta, nem gyűjt, és hogy azért köllött a 6 ember, hogy beinduljon a morzsolóba, hogy jó lehetett keresni egy pár évig, abban jártam morzsolni a faluba. Igen, úgy az tetszett a morzsolás, mert minden nap pénz volt, ugye?
Kedves dalnak napközben dúdolom, színeit sok régi napnak elfeledni nem tudom. Kiskoromnak nagy szerelmét, a labdát ma is úgy szeretem, féltve őrzöm delen a téren, boldogan kergetem. Olyan együtt játszhatunk.
gondol a mai modern technológiákról? Ismeri-e, alkalmazzák-e?
Hát én nem alkalmazom, hanem látom, a fiam az alkalmazza meg a vejem. Most össze is nézem, hogy nem kormányozzák a traktort, hanem ül bent a traktorba a pilóta, ez az automata pilóta kormányozza neki a traktorát. Nem az övét, hanem a többiét is. Jónak látom, jó dolog, csak azt látom, hogy ez nagy területek kellene, még ilyen kis nadrágszí parcellákon nem valami jó a, nem jó az alkalmazása neki, hanem hát kellenek hozzá megfelelő nagyobb parcellák. Ott nagyon jó dolog, mert egyenesen elmém meg. Korszerűbb sokkal, mint hogyha én rángattam azt a kormányt, egyenesen végig megy. Jónak látom, hogy nagyon jó. Csak hát hozzáértő emberek is kellenek hozzá, hogy mondjuk az nekem nem való, de látom a fiam, vejem, az ösmerősök, már ilyen fiatalok azok, mindest csinálják.
És mit gondol ezekről az új modern gépekről, amiket használnak a mai fiatalok, mezőgazdászok?
Nagyon finom, jó gépek nekünk is, amik vannak, már most traktor, ami van a házban, vagy kombáj, nagyon finom gépek, de kicsit főkülne nyőni nekik a fiúknak, mert van, amelyik traktorista elég gyenge, hogy gyilkolják a gépeket, hogy olyan finom gépek, az nem vigyáz rá úgy. Azt nem látom jónak, hogy nem túl képzettek a traktoristák, hogy nagyon finom gépek, ott úgy finoman kellene bánni velük, azt, hát sokan rossz nézni vagy hallgatni, hogy ahogy kezelik ezeket a modern gépeket, hogy sok kárt is tesznek benne még. Jobban kellene hozzá viszonyulni, hogy vagy okosabb traktoristák kellenének talán, vagy képzettebbek.
Gyerekei folytatják a földművelését, mondhatjuk, úgyis belenevelődtek ebbe az ágazatba.
Bele.
Részt vállal a mai napig a munkából, vagy megfigyelőként szerepel?
Nem vállalok részt, inkább megfigyelőként. De szeretek nagyon kimenni a mezőre, de nem vállalok részt benne, mert elbút az idő. De szeretném megnézni, hogy működnek a fiatalok, hogy nem csak az én fiam vagy a vejem, hanem a többieket is szemmel tartom, hogy...
Akkor ezek szerint ismeri a hegyesi határt, mint a tenyerét, mi?
Hát nagyon, azt ismeri. Még hogy ki, hogy viszonyul a főtől, azt is.
Az idei mezőgazdasági év nem mondhatni a legjobbnak.
Igen.
Nagyon száraz volt a nyár.
Igen.
Hosszú ideig nem is kaptunk csapadékot, de hát az őszi csapadék is eléggé megkésve érkezett hozzánk.
Persze.
Emlékszik-e, Laci bácsi, ilyen évre?
Nem, soha. Nem, a 80 év alatt nem. Ilyen kemény száraz év, nem, ennyire nem. Nem emlékszek én rá, habár figyelem az időt. Régebben naplót is vezettem az időjárásra, még a többivel kapcsolatban, de nem volt ilyen idő. Úgy nagyon szélsőséges lett. Szemünk előtt megváltozott. De nem kicsit, hanem nagyon. És nem tudunk vele mit kezdeni, hogy küzdködünk ebben nagy gépekkel is, hogy valahogy megművelje a földet, meg elvesse a kultúrákat valamit, de szinte majdnem falnak megyünk, hogy zárt falnak, hogy az időjárásra nem tudunk mit kezdeni.
És volt-e mostanában kint a határban? Hogy néz ki most a hegyesi határ?
Hát most kezd egy kicsit jobban kinni. Ideig úgy nézett ki, mint a Szahara. Egy hónappal ezelőtt, mint a Szahara. Járok én ki minden héten, kétszer. De most jobban kinéz, lett ez a 35-40 liter eső. Kezdenek a buzák kikelni, meg a repcék is egy kicsikét életre kaptak, hogy az emberek elvetették, vagy a fiataljaink úgy elvették a repcét, és kezdenek kikelni most ebben a 35-40 liter esővel. Kezd egy kicsit zöldülni a határ, egy fűszál nem volt zöld, ameddig ellátott az ember, de a Szaharába lettünk volna.
Ugye? Szomorú.
Ja, szomorú, ja. Szomorú, ja.
És záró kérdésnek azt kérdezném meg magától, hogy milyen tanácsot adna a fiataloknak, a fiatal földműveseknek, mezőgazdászoknak?
Korrá haladni kell azért, mondjuk, hogyha nem halad a korrá, ugye, hogyha még a technikával nem halad, akkor azért lemarad. Nagyon kitartónak lenni, hogy na, tényleg, hogy ilyen földimádónak kell, hogy legyen az ember, vagy nagyon szeresse a földet, aki csinálja, aki úgy nem szereti, látom, itt is vannak, hát egy-két fiatal, hogy aki csak úgy félvárú csinálja, akkor jobb inkább hagyja a fenébe, hogy de van egy-két szerelmes, ilyen földszerelmes fiú, aki, vagy fiatal ember, aki szereti csinálni, hát mondjuk azoknak való, még azok haland is fognak, de aki egy kicsikét lazít, bizony azok le fognak maradni. Még hát nem ér el semmilyen eredményt, ugye, hogy el fog maradni, mert nem tudja követni, meg nem is akarja követni, meg nem szereti csinálni, csak úgy félvárlaz. Jobb, ha nem csinálja.
Kedves hallgatóink, az imént idősebb Németh László kishegyesi földműves gondolatait hallhatták. Egy olyan emberét, aki egész életével példázza, mit jelent valójában a föld szeretete, a kitartás, a szívből jövő munka és a hagyományok tisztelete. Szavai, emlékei és tapasztalatai egy letűnő félben lévő, mégis örök értékeket hordozó világot idéztek meg. Azt a világot, ahol a munkaritmusát nem a naptár, hanem a természet diktálta. Ahol a tudást nem könyvekből, hanem az idősebb generációktól tanulta az ember, és ahol a földdel való kapcsolat nem feladat, hanem élethosszú szövetség volt. Köszönjük Brezovszky Andrea a munkáját, aki megörökítette ezeket a gondolatokat, és köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak az elmúlt két órában, amelynek során egy kicsit közelebb kerültünk vízhez és földhöz. Ahhoz a világhoz, amely formálta elődeink életét, és amely ma is ott él sok család mindennapjaiban. Műsorunk végéhez érkeztünk, itt az Újvidéki Rádió délelőtti magazin műsorában. Tartsanak velünk legközelebb is, hiszen még sok érdekességgel és értékes történettel várjuk Önöket. Kellemes hétkezdést és további szép napot kívánok Önöknek. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Mit látsz a téren, ki áll kevélyen, talapzatán egy kőszobor? Kezével bőszen szorítja íját, pikamót komor. Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csináld? Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Fárasztó sporták, a pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, 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 öreg harcos, ne feszíts túl az íjadat. Hé, 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 a kőszíved megszakad. Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani. Hogyan csináld? Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt mindig megteszem. De már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. Szép, 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 mikor éjjel hozzám bújsz oly lelkesen, s éneklem a kedvenc slágerem.